A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával, és itt az első részben sokat beszélgettünk a családok átmeneti otthonáról, illetve az ott élők nehézségeiről, illetve hogy hogyan vészelik most át ezt a helyzetet, és egyébként a hajléktalan szállókról is beszéltünk, bár abból viszonylag keveset üzemeltetnek, viszont családok átmeneti otthonából rengeteget, és egyébként hogy az elmúlt hetekben történt halálesetek kapcsán leginkább az idős otthonok kerültek képbe, és önök is működtetnek egy idősek otthonát. Önöknél mi a helyzet? Mennyire sikerült megvédeni az időseket az otthonban?
Hát ugye az idősek otthona a legnagyobb kihívás szerintem minden szervezet számára, és mindannyian az első pillanattól fogva őket féltjük és féltettük a legjobban, ezért aztán az idősek otthonaiban van a legszigorúbb előírás szerintem mindenhol most országszerte, így nálunk is, sőt, mi most úgy működtetjük Dunavarsány mellett az idősek otthona, idősek átmeneti gondozóháza, hivatalosan az a neve intézményünket, hogy a munkatársak sem mennek haza. Tehát egy nagyon-nagyon szigorú működés van, és eddig, hála Istennek, sikerült is elkerülni azt, hogy bármiféle fertőzési probléma legyen. Itt megint csak azt mondom, hogy nagyon fontos az emberi része, és a munkatársaknak a hősies helytállását, azt nem győzöm kiemelni, hiszen egyrészt vannak, akik tényleg beköltöztek az intézménybe, és ott vannak az idősekkel együtt, másrészt tartják bennük a lelket, igyekeznek minden olyan lehetőséget megragadni, akár a digitális technika segítségével is, hogy azoknak, akiknek vannak hozzátartozóik, őket segítsék abban, hogy kapcsolatban tudjanak maradni, illetve folyamatosan tartani azt a hangulatot, ami az időseket motiválja arra, hogy tovább menjenek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nagyon magas életkorban már nagyon sok minden a lelki állapoton is múlik, és hogy valaki mennyire akar élni, vagy mennyire akar túlélni, vagy mennyire akar meggyógyulni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hősies munka, és most nem csak a saját munkatársaimra mondom ezt, hanem azt gondolom, hogy most Magyarországon valamennyi idősek otthonában dolgozó munkatárs az elképesztően komoly terhelés alatt van, folyamatosan azon aggódva, hogy mikor lehet egy fertőzés, mikor lehet egy nehéz helyzet, és mindent megtesznek azért, hogy ez ne fordulhasson elő.
És ha már itt sikerült elkerülni a többi intézményben is, tehát tulajdonképpen az önökkel kapcsolatban lévő ügyfeleknél nem történt fertőzés, még eddig nem találkoztak sem a hajléktalan szállón, sem máshol. Mondjuk a családuk átmeneti otthonában mondta, hogy ott nagyon komoly bezártság van, tehát oda nehéz is lett volna bevinni.
Minden egyes intézményünknél egy nagyon komoly küzdelem van napról napra, és mindenhol mindent megteszünk, és természetesen arra is kell protokollokat készíteni ilyenkor, hogy mi történik akkor, hogyha mégis felütni a fejét, tehát én azt gondolom, hogy senkinek nincsen 1000%-os garanciája arra, hogy nála ne történhessen meg. Minden, ami emberileg megtehető, azt mi meg fogunk tenni a továbbiakban is, és igen, eddig azt mondhatjuk, hogy nem történt sehol fertőzés jelenlegi tudásunk szerint, de fel vagyunk készülve arra is, hogyha mégis történne, illetve azok az intézmények, amelyek nem bentlakásosak, és korábban közösségi ellátást nyújtottak, ott pedig fel is kellett függeszteni a klasszikus működést, mondjuk egy biztos kezdett gyerekházban, egy tanodában, vagy akár egy szenvedélybetegek nappali ellátójában.
Na most ez viszont borzasztóan hangzik, mert ugye a szenvedélybetegekkel akkor most nem történik semmi, tehát akkor az önök tevékenységében is igaz, hogy most csak ez a betegség létezik?
Nem, egészen pontosan a fordítottja igaz, tehát mi azt fogadtuk meg az elején, a veszélyhelyzet elején, és ezt írtuk az ászlónkra, hogyha úgy tetszik, hogy nem engedjük el a rászorulók kezét, és ez igaz minden intézményünkre. A szenvedélybetegek esetében is kapcsolatban vagyunk az ügyfelekkel, igyekszünk rendkívüli módszerekkel, itt is online és telefonon, és akár érintkezésmentes adományátadással, és minden létező módon mellettük maradni. Van olyan intézményünk, ahol a munkatársaim kijárnak házakhoz, és viszik ki az adományt, vagy az éppen szükséges eszközöket, folyamatosan ellenőrzik, hogy rendben vannak-e azok a családok, tehát minden intézményünk működik, minden intézményünk tartja a kapcsolatot az ügyfélkörével, csak másképp, mint eddig, más eszközökkel. A küldetésünk az semmit nem változott, ugye ezzel kezdtem az interjút, ugyanaz a küldetésünk, és az más kérdés, hogy ebben a helyzetben sokkal több energiát, meg sokkal több kreativitást igényel a munkánk, és tényleg van olyan hely, ahol mondjuk eddig bejártak a gyerekek gyerekfejlesztő programokra, és most pedig a munkatársaink viszik ki akár a fénymásolt papírokat, vagy akár ahol lehetséges, ott online fejlesztő foglalkozásokat csinálnak, valahol, ahol eddig bejártak 10 óra izni, mondjuk egy biztos kezdett gyermekházba, ott a munkatársaim viszik ki, vagy létrehoznak egy olyan teret, ahol érintkezésmentesen át lehet adni az adományokat. Én azt gondolom, hogy így tudjuk mi most legjobban a küldetésünket betölteni, és sehol nem tehettük meg azt, amit mondjuk megtehet egy gyár, hogy azt mondja, hogy akkor én holnaptól bezárok, mert hogy mi emberekkel vagyunk kapcsolatban, és felelősek vagyunk értük. Természetesen, ha egyszer vége lesz ennek a helyzetnek, és újra lehet indítani a közösségi foglalkozásokat, akkor mindenki nagyon boldog lesz, és akkor lehet majd igazán újraépíteni ezeket a valódi közösségeket, de egyenként az ügyfelekkel, illetve virtuálisan addig is igyekszünk kapcsolatban maradni.
Hosszasan gondolkodtam rajta még az előző részben, hogy ott tegyem-e föl a kérdést, de nem akartam összemosni, bár egyébként a helyzet sajnos indokolná a pont a családok átmeneti otthonában, hiszen nagyon sokan családi erőszak elől menekülnek ezekbe az otthonokba, és így válnak hajléktalanná. Ugye most azoknál a családoknál is kicsit feszültebb a helyzet, ahol egyébként béke és szeretet van normálisan. Mi a helyzet most a családon belüli erőszakkal, illetve a családon belüli erőszak áldozataival, illetve hát a bántalmazottak menekítésével? Mert ugye ez az a dolog, amit most sokkal nehezebb nyomon is követni. Hiszen most mindenki bezárkózott, és ugye a családon belüli erőszakban pont az a legveszélyesebb, hogy nehéz menekülni. De ha mindenki be van zárva, akkor szinte lehetetlen.
A kapcsolati erőszakra egyébként is az a jellemző, hogy leginkább a négy fal között történik, és ezért is van az, hogy nagyon nehéz arra kérdésre válaszolnunk sokszor, amikor megkérdezik, hogy milyen számok is jellemzőek Magyarországra, mert nagyon nagy a látencia, nagyon sok esetről csak akkor értesülünk, amikor már tragédia történik, sokszor csak a fizikai erőszakot sorolják ide az emberek, és nem gondolnak bele abba, hogy hány egyéb módja lehet a lelki, a verbális, vagy a zsarolás, vagy az érzelmi, szóval nagyon sokféle bántalmazás létezik, és igen, lehet azt mondani, hogy ebben a helyzetben még fokozottabb a kockázat. Ugyanakkor nekünk azt kell üzenni ebben a rendkívüli helyzetben is, hogy van segítség, és nem igaz az, hogy most ne lehetne segítséget kérni, és nem igaz az sem, hogy ne lehetne elmenekülni. Az elején a helyzetnek még azt is érzékeltük picit, hogy visszaestek a számok. Talán sokan voltak azok, akik úgy voltak vele, hogy hú, itt ez a vírus a helyzet, most még mindig jobb otthon maradni biztonságban, mint elmenekülni, vagy mint segítséget kérni.
De ez nem azt jelenti, hogy kevesebb lett a probléma, csak az ügyszám lett kevesebb, vagy a segítségkérés.
Akár azt is voltak olyan kollégáim, akik arról számoltak be, hogy bizonyos napokban az elején kevesebb segítségkérés érkezett éppen azért, mert hogy talán voltak akik megijedtek ettől a helyzettől, és azt mondták, hogy az embereknek a tűrés küszöbe talán nagyobb volt. De utána meg bekövetkezett az, amire számítottunk, hogy egyre többen jelentkeznek, és folyamatosan leterheltsége az ilyen jellegű szolgáltatásainknak, és nagyon fontos azt hangsúlyozni, és most is hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy ezt elmondjam, hogy van segítség, tehát a krízis központok, ahol folyamatosan van férőhely, ezek rendelkezésre állnak, az átmeneti otthonokban vannak férőhelyek, itt is megoldjuk azt, hogyha valaki újonnan érkezik, akkor ők izolálva vannak egy ideig, tehát hogy nyilván nem veszélyeztetjük az otthonban élőket, tehát amit korábban beszéltünk, az ebben az esetben is természetesen igaz, illetve ami nagyon fontos, hogy a tanácsadási szolgáltatások is folyamatosan működnek. Létrehoztunk az elmúlt években egy krízis ambulancia hálózatot szoros együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Ezek a krízis ambulanciák, ezek arról szólnak elsősorban, hogy jogász, pszichológus és szociális szakember áll ingyenesen rendelkezésre bárkinek, aki segítséget szeretne kérni, aki szeretné tudni, hogy milyen lehetőségei vannak, hova fordulhat segítségért, akár terápiára szeretne járni. Ezek az intézmények is meg kell, hogy változtassák a működési módjukat, a személyes ügyfélfogadás, a személyes találkozások ellehetetlenültek, viszont telefonon és online módon továbbra is ez az opció is működik, és van is egy honlapunk, aminek az a neve, hogy aszeretetnemárt.hu, ezen az oldalon minden információ, telefonszám és elérhetőség megtalálható, illetve sokat lehet olvasni magáról a probléma körről, ami valóban sajnos most talán aktuálisabb, mint valaha.
Tehát akkor ezek szerint lehet most is segíteni, vagy tudnak most is segíteni. Olyan hihetetlennek tűnik egyébként, mert tényleg tehát annál borzasztóbb, hogy be vannak zárva emberek, és hogy mondjam, tehát hallottam én már elég durva történeteket, és gondolom önök még többet találkoztak személyesen is. Hát a menekülés az a legnehezebb ilyenkor, és mindenféle dolgot meg kell ragadni, hogy kimenekítsük a veszélybe lévő embereket. Ezt egyébként hogy oldják meg? Mert az egy dolog, hogy valaki kér segítséget telefonon, de hát ez, hogy úgy mondjam, békeidőben sem egy egyszerű történet.
Hát itt egy komplex ellátórendszerről van szó, amiben szükség esetén részt vesz akár a rendőrség, amiben részt vesznek a hatóságok, amiben mégiscsak azért a legfontosabb szerepe magának a segítségre szoruló embernek van, hiszen neki kell megtenni az első lépést, hogy segítséget kérjen. Éppen ezért indítottuk el egyébként ezt a honlapot, a szeretetemár.hu honlapot, mert itt minden információ megvan, mert nagyon más a helyzet, amikor valaki még csak érdeklődik, vagy érzi, hogy valami nincsen rendben, és egyáltalán szeretné megtudni, hogy az, ami náluk zajlik, az rendben van-e, és nyilván más a helyzet, amikor már gyakorlatilag vér folyik, vagy nagyon komoly erőszak van, és azonnali közbeavatkozásra, vagy menekülésre van szükség. Mi azt hangsúlyozzuk minden kampányunkban és minden tevékenységünkben, hogy lehetőleg minél korábban észre kell venni a jeleket, és minél korábban észrevenni azt, hogy mi az, ami már nem normális, mi az, ami már nem fér bele, mi az, ami nem játék, és akkor kell segítséget kérni, és akkor kell lépni, mert később sokkal nehezebb lesz, és egyre nehezebb.
Bár egyébként talán rendőrt hívni könnyebb, ha vér folyik, ugye egyébként ezt sajnos ez elég rosszul hangzik, de így van.
Ez így van, és ezért is mondom azt, hogy nem a rendőr a feltétlenül az első állomás. Volt nemrég egy kampányunk még a vírus előtt, aminek pont az volt a lényege, hogy megkérdeztük az utca emberét, hogy tudja, hogy hova forduljon segítségért. És egyrészt azt láttuk, hogy nagyon sokan nem, tehát nagyon sokan mondják azt, hogy fogalmuk sincs, hogy mit tennének, hogyha akár ők, akár a barátjuk, vagy látókörükben bárki ilyen bajba kerülne. Másrészt pedig, akik tudják, ott is általában elsősorban csak a rendőrök jutnak eszükbe, és nem gondolják azt végig, hogy egyébként van egy olyan országos krízis telefonszám is, amit lehet hívni ilyen esetben, ahol utána már elmondják, hogy mi a teendő, és milyen lépéseket kell, hogy tegyen az illető. Tehát itt is igaz az, hogy a megelőzés nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy időben induljon el a segítség, és tényleg ne kellene jutni odáig, hogy ezek a tragédiákkal már csak utána a híradókban találkozunk.
Szóval önök folyamatosan dolgoznak, egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe, és gondolom, hogy ennek vannak anyagi következményei is. Bár ugye említette, hogy most nagyon sokan adományoztak akár gépeket, akár egyéb más dolgokat, pontosan azért, mert érzik, hogy szükség van kicsit nagyobb figyelemre. Egyébként a működésükhöz mire van most leginkább szükségük? Mert ugye folyamatosan mennek a felhívások, gyűjtés van. Önöknek külön is van, vagy ezt most közösen végzik a segélyszervezetek?
Lehet támogatni közvetlenül is az ökumenikus segélyszervezetet. Ezt leginkább online érdemes megtenni a www.segélyszervezet.hu oldalon, tehát a nevünkben lévő szó a segélyszervezet, az egy honlap cím is egyben, tehát segélyszervezet.hu, és ha valaki ide felmegy, akkor itt tetszőleges összeget tud adományozni, semmivel nem bonyolultabb, mint bármit vásárolni.
Igen, erről olvastam, hogy egyébként annyira egyszerű, hogy egy 86 éves bácsi is adományozott, ami ugye azért is izgalmas, mert az ember az idősekre mindig úgy gondol, hogy nekik kell adományozni, de egyébként meg nem tudom, hogy önöknél így van-e, de én azt figyeltem meg, hogy amikor elindul a gyűjtés, akkor a nyugdíjasok azok, akik először adományoznak, ha nem is milliárdokat.
Ez teljesen így van, nagyon sok idős korú adományozónk van, és éppen ezért is ragadtuk ki ezt a példát a minap egy sajtóközleményben, hogy volt olyan, aki 86 évesen adományozott, mert azt gondoljuk, hogy ez is bizonyítja azt, hogy tényleg nem bonyolult ma már az online adományozás, és bárki megtanulhatja, és sosem késő, és még jobban felértékelődött ez a módja most az adományozásnak, akkor, amikor nem lehet elhagyni az otthonunkat, vagy azt kérjük mindenkitől, hogy ne hagyja el az otthonát. Az ökumenikus segélyszervezet évek óta ezt a lehetőséget biztosítja az adományozóinak. Láttunk is egy növekedést ebben, hogy egyre többen térnek át mondjuk a csekkes befizetésről az online-ra, de most ez még inkább felértékelődik, úgyhogy erre bátorítunk is mindenkit, és nem kell csak nagy összegre gondolni, tehát 1000 forint például egy gyereknek az egynapi étkezését már tudja fedezni mondjuk egy átmeneti otthonba, tehát lehet ilyen programokat támogatni, célzottan a koronavírus elleni küzdelmünket, vagy az ezzel kapcsolatos munkánkat. És igen, van egy összefogás is a nagy szervezetek között, a 6 nagy karitatív szervezet között, akikkel pedig egy közös adományvonalon gyűjtünk, ez a 1357-es, itt 500 forint egy hívás, és ebből az 500 forint, ez gyakorlatilag 6 felé oszlik utána a 6 nagy szervezet munkáját támogatja. Tapasztaljuk valóban az összefogás jeleit, tapasztaljuk azt, hogy sokan vannak, akik segíteni szeretnének. Azért azt, hogy mondjam el őszintén, hogy az a fajta cunami-szerű összefogás azért nincsen, ami mondjuk egy árvíznél vagy egy vörösiszap katasztrófánál tapasztaltunk. Tehát én azt gondolom, hogy most azért ez egy nagyon más helyzet. Nem arról van szó, hogy a társadalomnak egy kicsi csoportja bajban van, és a többség pedig segít nekik. Csodálatos példáit tapasztalhattam meg én is személyesen az elmúlt évtizedben. Most egy picit más a helyzet, most mindannyian talán úgy érezzük, hogy picit bajban vagyunk, és ki kellett, hogy lépjünk a komfortzónánkból, kicsit alább kell adni az igényeinkből, mindannyian kicsit rosszabbul érezzük magunkat. Ilyenkor még nehezebb arra gondolni, hogy vannak, akik még nehezebb helyzetben vannak, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy talán azzal is jót tesz saját magának is, ha azokra gondol, akiknek most még rosszabb. A saját helyzetünket is talán jobbnak látjuk, ha belegondolunk abba, hogy egy átmeneti otthonban vagy akár otthon nélkül, hogy lehet ezt a helyzetet átvészelni, és nagyon jó érzés az, amikor nekik segíthetünk, és én nagyon remélem, hogy sokan lesznek ilyenek, mert hogy szükség lesz a következő időszakban. Nem csak úgy különbözik az árvíztől, mondjuk ez a helyzet, hogy az egész országot érinti, de úgy is különbözik, hogy itt most nem egy-két-három hétre kell felkészülnünk, hanem egy hosszú nehéz időszakra, és akár további elhúzódó szociális problémákra.
És a jövőre hogyan készülnek? Arra, amire ugye ön is többször elmondta, hogy szinte lehetetlen készülni, mert hogy nem lehet tudni, hogy ez most valóban május 4-től folyamatosan javulni fog, amikor ugye beígérte a kormányfő, hogy esetleg enyhítik a kijárási korlátozásokat és a szigorú előírásokat, vagy pedig hosszan elnyúlik, mert ennek lesz egy nagyon komoly gazdasági negatív hatása.
Mi arra készülünk, hogy mind a két üzemmódunkat erősíteni kell, és párhuzamosan kell működtetni. Az egyik üzemmód alatt értem a krízis segítséget, mert valóban van olyan helyzet, ahol egy élelmiszercsomag a megoldás az adott napon, de az nem fogja hosszú távon megoldani valakinek az életét, és készülünk el a másik üzemmódra, a hosszú távú fejlesztési üzemmódra is, ahol pedig olyan programokat indítunk el, ahol csak tudunk, amelyek hosszú távon nyújthatnak felzárkózási lehetőséget a családoknak, akár amiről beszéltünk, munkaerőpiaci programokról, akár olyan típusú programokról, amelyek egy régióban a gyerekeknek segítenek célzottan, hiszen itt amikor egy család bajba kerül, az előbb-utóbb a gyerekeknek a hosszú távú esélyeit is nagyban tudja rontani. Gondolok itt az iskola kezdésre és az azzal kapcsolatos kiadásokra, amire eddig is minden évben odafigyeltünk, de most még inkább fel fog értékelődni. Gondolok itt majd a téli időszakra való felkészülésre, ami mostán még több családot fog nehezen érinteni. Tehát igen, egy segélyszervezet az mindig kell, hogy tovább is gondolkozzon, mint az egyszerű, éppen akkor átadható segélycsomagok, hiszen a szociális problémák sajnos ennél sokkal mélyebbek a legtöbb család esetében, mint hogy egy tartós élelmiszercsomaggal azt meg tudnánk oldani.
Korábban kellett volna már megkérdeznem, de még nem késő. Ugye most az egyik leginkább a körmünkre égő történet az az érettségi. És hát gondolom, ahol családok vannak, csak vannak ilyen korú gyerekek. Ez most az önök látókörébe került családok, illetve fiatalok közül mennyit érint? Tehát hány érettségire készülő ügyfelük van?
Hát megmondom, ezt én most kicsit megfogott, mert hogy ilyen statisztikával nem rendelkezem, hogy a mi átmeneti otthonokban hányan készülnek érettségire, de az biztos, hogy ahol van ilyen, ott a munkatársaim igyekeznek mindent megtenni, hogy segítsünk nekik, hiszen nekik különösen is nehéz most ez az időszak, és ezekre a helyekre, ahol olyan diákok vannak, akiknek ez most kritikus, oda igyekeztünk először tableteket juttatni, például az átmeneti otthonokba. Nem kitérve a kérdés elő, de hogy mondjam el, hogy legalább ennyire izgalmas egyébként a legkisebbeknek a helyzete is, a biztos kezdett gyerekházaknak a helyzete, mert vannak olyan fejlesztések, amiket, hogyha az ember az első egy-két évben nem végez el, akkor azok később beoszhatatlanok. Azt gondolom, ezt mindenki tudja a hallgatók közül is, akinek gyereke van, hogy bizonyos dolgokat nem lehet később bepótolni. Ezért is egy csodálatos dolog, hogy az elmúlt években egyre több ilyen biztos kezdett gyerekhez tudott kinyílni, és ezekben a helyeken is folyamatosan mindent megteszünk azért, hogy kapcsolatban maradjunk. Van olyan, ahol például digitális eszközök segítségével online zajlik a gyerekfejlesztés, akár mozgás fejlesztés. Szóval nagyon sok
és egyébként eszközeik vannak ezeknek az embereknek, mert ugye itt az a probléma, hogy például mozgásfejlesztésnél speciális eszközökre is szükség van, és itt most nem a tabletre gondolok, amin keresztül kommunikálnak, hanem mondjuk különféle labdák, vagy akár még speciálisabb, mert labdát mondjuk be lehet szerezni, hanem mondjuk egyéb speciálisabb eszközök.
Mindent nem fogunk tudni ugyanúgy működtetni, mint hogyha rendes időn, azért a segélyszervezetünknél az elmúlt években nagyon komoly fejlesztések voltak, a legtöbb intézményben is komoly fejlesztő szobákat hoztunk létre, ezt nem tudjuk reprodukálni egyetlen otthonban sem, hát ugye abból főzünk, amink van, tehát hogyha valahol kevés eszközzel rendelkezésre, akkor azzal kevéssel kell megpróbálni. Itt is nagyon fontos az, hogy a szülőket bevonjuk, és ezért is azt gondolom, hogy létfontosságú, hogy az elmúlt években mi mindig mindenhol úgy dolgoztunk, hogy a gyerekfejlesztő programokban mindig a szülőket is bevontuk, mert persze nem egy ilyen mostani helyzettel számoltunk alapvetően, de egyébként is nagyon fontos az, hogy amit a gyerekeknek tanítunk, amiben benne vannak, arról a szülők is benne legyenek, mert hogy akkor hazamennek, akkor ezt ugyanúgy tovább kell vinni, és nagyon nem mindegy, hogy a szülő ehhez hogyan viszonyul. Mi azt reméljük, hogy azért a kapaszkodó programunk, ami közel 2000 gyereket érint országszerte, az minél hamarabb a normális kerékvágásba vissza tud térni, és újra fel tudjuk venni a fonalat a gyerekekkel, és hát már nagyon erősen gondolkozunk azon, hogy mi lesz a nyárral, hiszen nekünk a nyár az mindig a táboroztatásról szól, és éppen a tavalyi évben készült el egy új gyerektáborunk Kastélyosdombon, és azt reméltük, hogy idén már nagyszámú gyerektábor tudunk szervezni. Most inkább arra készülünk, hogy a helyet olyan felzárkóztató foglalkozásokat, akár ahol lehet majd kis csoportos napközis, vagy kis csoportos bentlakásos táborokat fogunk majd csinálni, ahol pont a most felhamozódó lemaradásokat fogjuk leginkább behozni a gyerekekkel közösen. Nincs olyan messze már a nyár, és azt gondolom, hogy nekünk erre már most gondolnunk kell, hogy az a nyár is más lesz sajnos, mint az eddigiek. Tehát nagyon sok rendkívüli feladata van most az Ökumenikus Segélyszervezetnek, és ezért is nagyon fontos az, hogy legyen egy rendkívüli összefogás is, és itt is bátorítanék minden hallgatót, hogyha teheti, akár mekkora összeggel a segélyszervezet.hu oldalon keresztül támogassa a munkánkat, mert nagyon nagy szükség van most minden segítségre.
Mára ez lesz a végszó. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.